Régen olvastunk már a korintusi levélből itt az ünnepek miatt. Most vegyük újra elő a korintusi levelet és folytassuk ott, ahol annak idején decemberben még abba hagytuk. 1 Korintus 6, 9-től olvassuk el az igét a fejezet végéig, tehát a 6. fejezet végéig. 1 Korintus 6, 9-től. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévejegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazoltatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk szelleme által. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik Krisztus tagjai, paráznanő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki paráznanővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert, amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Kerüljétek a paráznaságot, minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szent Szellem temploma? És ezért nem a magatokéi vagytok. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Ez a szakasz fontos alapigazságokat tartalmaz, olyan alapigazságokat és olyan felszólítást, ami a hívő emberek számára, hogy azt mondjam, alapaxióma, alaptanítás, és egy nagyon fontos kérdés az, amit megfogalmaz az ige itt az utolsó versben, és jó ezzel kezdeni és végig gondolni, amit Pál apostolon keresztül Isten igéje mond nekünk, hogy kit is dicsőít a mi életünk, és kit dicsőítenek a testünk megnyilvánulásai. Ez a szakasz kifejezetten arra összpontosít, hogy hogyan használjuk a testünket, mire használjuk a testünket. Tudjuk, hogy a Biblia azt mondja, hogy az ember nem önálló lény abból a szempontból, hogy a testét és az egész életünket azt valamilyen fajta külső erők, külső szellemi hatalmaknak a vezérlése alatt éljük, vagy úgy, hogy abban az örökségben élünk, amit Ádámtól örököltünk, hogy a testnek a kielégítése, a test vezérli az egész életünket, a test szolgálata az életünk, a testet szolgáljuk ki, ennek a földi életnek a különböző gyönyöreivel és annak a céljaival, és ez nagyon sok terület, nagyon sok irány. Ahogy látjuk az emberek életét, akik nem foglalkoznak azzal, hogy mit mond Isten, vagy mit mond a Biblia, azoknak az élete a földi élet körül forog, és annak a különböző céljai határozzák meg a cselekedeteiket. Azt a törekvést, hogy mit csináljanak, azt a törekvést, a test kielégítése, a testnek a különböző igényei határozzák meg. A hívő embernek egészen más lehet az élete. Itt ugye, amikor testet mondunk, akkor arra gondolhatunk, hogy mire használjuk a lábunkat, a kezünket, ugye a szájunkat, fülünket, szemünket, vagy a külső megjelenésünket. Mi hajtja ezeket a szerveket? Mi befolyásolja, mi vezeti, hogy hova megyünk, mit csinálunk kezünkkel, mit hallgatunk, mit nézünk, mit mondunk, és akár hogyan jelenünk meg valahol, az egész megjelenésünk is lehet ennek a kifejezése, hogy mi vezérel bennünket. Ugye azt tanítja a Biblia, hogy minden ember Ádámnak a leszármazottjaként úgy születik, hogy ebben a földi, testi központú életben él. Önmagától nem keresi azt, amit Isten akar, hanem ennek a világnak a fejedelme határozza meg ezt, hogy élj úgy, hogy boldog legyél a testi mi voltodban. Ehhez hozzátartozik ugye nagyon sok minden, a gazdagság, az, hogy meg tudjam tenni azt, amit én szeretnék. Azt látjuk, hogy a gazdag embereknek az az élete, hogy azt csinálják, azt úgy élnek, hogy azt csinálják, amit szeretnek. Ugye egyik programból a másikba mennek, aminek a középpontjában a test kielégítése van mindig. De azt tanítja a Biblia, hogy ez a Földön lehet, hogy nagyon jó, és jól érezheti magát benne az ember, de ennek a következménye, ha valaki így él, Isten nélkül él, akkor ismerjük a Biblia igazságát, Isten igazságát, hogy ezen az az ítélet van, hogy nem foglalkozott az ember azzal, hogy mire adta Isten az ő számára az életet. Mire adta azt a testet, amiben élünk, hiszen arra használja csak valaki ezt, hogy kielégítse annak igényeit, vágyait. De aki megismerte Istennek a szavát, Isten igazságát, az tudja, hogy ez az Ádám örökség, ez olyan örökség, ami a kározatba, az örök halálba vezet. És aki megértette ezt, hogy szükséges ettől az örökölt természettől szabadulni, ennek a természetnek a céljaitól szabadulni, és megismeri Jézus Krisztusban a megváltás lehetőségét, annak az élete teljesen más lehet. A mi életünk teljesen más lehet, és más is lett. És azt mondja ez az ige, hogy akik maradnak az Ádámtól örökölt természetben, ebben élnek, azok az Isten igazságát, és Isten igazságát nem keresik, vagy akik nem mentek át a sötétségből a világosságra, ahogy az ige mondja, vagy nem igazítattak meg Jézus váltsághalál által, azok elkároznak, mondja ezt az ige. Olyan nagy dolog, hogy mi nem ezek az emberek lehetünk, és mi képviselhetjük azt, hogy nem csak így lehet élni. Ezek, akik így élnek, ezekre az ige világos mondatokat mond, amit az előbb mondtam, hogy ők elkároznak, ez nagyon több helyen konkrétan is mondja az ige. Csak két jól ismert ige verset idézek a Róma 6-ból, ahol azt olvassuk a Róma 16-ban. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgája halálra, vagy az engedelmesség szolgálja az igazságra. És a jól ismert 23. Rómát 23 pedig azt mondja, hogy mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Nagyon világosan mondják ezek az igeversek, hogy az ember amilyen vezérlés alatt áll, amire használja, aminek engedelmeskedik, abból fog majd aratni, aminek vet az ember, mondja másra az ige, abból arat. Vagy veszedelmet, vagy életet. És milyen nagy dolog az, hogy mi, akik meghallottuk az Úr Jézus Krisztus Jézusról szóló bizonságtételt, az ő evangéliumát, örömhírét, arról, hogy meg lehet változni, meg lehet változtatni az embernek a vezérlését, meg lehet változtatni azt, hogy ne a test igényei, vágyai irányítsák a mi életünket, annak a kielégítése legyen az egész életünknek a célja és boldogsága, vagy boldogság gondolata, megfogalmazása. Mi befogadhattuk az Úr Jézust személyes megváltónak. Aki mennyei állampolgárrá lett, és megismerte az Úr Jézus Krisztusban azt az örömhírt, hogy az ő benne való hit által megváltozhat az életünk, azoknak beszél ez az ige szakasz. Ugye a korintusi gyülekezetnek, mint gyülekezetnek írta ezt az igét Pál apostol, vagy Isten igéje nekik szólt elsősorban, de nekünk is, mindenkinek, aki azóta megismerte az Úr Jézus személyes megváltójának. Aki mennyei állampolgár, az már Isten kegyelme által, ugye az Úr Jézus váltság halálába vetett hit által lett mennyei állampolgár. Ezt mondja az Efézusi levél nagyon világosan, hogy ugye az üdvösség Istentől kapott kegyelem által van. Nem lehet megszerezni, valamilyen módon megverni, kiérdemelni, hanem Isten egyedül az ő kegyelmét, az örök életet kegyelme által adja. Ahogy mondja az Efézus 2:8, jól ismert igehelye. Hogy a mi üdvösségünk Isten kegyelméből van, hitáltal. Hogy senki ne dicsekedjék, hogy ő valamit tett, valami azért kapta, mert tett valamit. Egyedül Jézus Krisztus tett valamit, ami Isten kielégítette. Isten szeretetét mutatja az, hogy elküldte Jézust. Ugye most ünnepeltük karácsonykor, nagyon sok szó esett erről, hogy Isten az ige testé lett, és közöttünk lakozott, és megismertük az ő dicsőségét. Erről beszél ez az ige szakasz, hogy azt a dicsőséget, amit az Úr Jézus képviselt, az Isten dicsőségét, ezt képviseli az ember. Ennek a dicsőségnek a megmutatása az életünk, a mindennapi életünk dicsőíti azt, aki megváltott bennünket. Dicsőíti-e, ahogy itt az ige utolsó verse mondja, dicsőíti-e a hétköznapi életünk azt, hogy mi megértettük, hogy megváltott bennünket Isten a bűn átkától, és nem kötelező annak engedelmeskednünk, ami a testnek az igényei, ami a testnek a testnek magának a kívánalma. Azt mondja ez az ige szakasz, hogy a hívő ember felelős azért, hogy mire használja a testét. Felelős azért, hogy hogyan használjuk a mi szerveinket, tagjainkat, és nem azért, nem abban felelős, hogy betartja a szabályokat vagy törvényeket, pont arról beszél az ige szakasz, hogy Isten az új szövetségben nem szabályok, törvények által akar bennünket vezetni, hanem egy egészen más szabadság által. Ugye, ahogy itt olvastuk, azt mondja az ige, hogy a döntésünkre bízva, van bízva az, hogy mit teszünk. Azt mondja, hogy minden szabad, nincs semmi tiltva. Minden szabad. Csak, ugye, akkor lehet valamit szabadon tennünk, hogyha bennünk lakó Istennek a szelleme, szent lelke, az Úr Jézus maga rábólint, valamire azt mondja, hogy tegyem, megtehetem. Hogyha azért teszek valamit, mert mögötte az van, hogy Isten országát szeretném azzal is szolgálni, vagy megerősíteni, hogy az én életem, az én testem egészséges legyen például, ami nagyon fontos dolog, és egyáltalán nem áll szemben a Biblia gondolkozás módjával és gondolatával. De nem az a cél, hogy én az egészségemért éljek, nem az a cél, hanem azért, hogy használni tudjam az Isten. És amit megtehetek, megteszem azért, hogy ez így legyen. Ez nagyon is helyén való dolog mindenkinek az életében, mindenkinek saját magának kell ezeket a dolgokat látni és eldönteni. Nem a tiltások miatt nem tesz valamit a hívő ember, hanem amiatt, hogy Isten mást azt mondja neki, hogy tegyen vagy ne tegyen. Ez a vezetésnek, Isten vezetésnek a lényege. Amikor hagyjuk, hogy a test vezessen bennünket, a testnek az igényei, akkor abból mindig rossz, mindig rabság, mindig megkötözöttség, akár megszállottság következik, vagy lesz belőle. De ha nem, azért teszünk valamit. Lehet ugyanaz a cselekedet teljesen jó és teljesen rossz is egy ember életében. Mindig az a kérdés, hogy mi áll mögötte, milyen gondolat, milyen törekvés, milyen szándék, miért teszek valamit? Azért, mert rabja vagyok valaminek, amire visszatestem és kötelező tennem, vagy azért teszek valamit, mert úgy gondolom, hogy helyes, tegyem azt, mert Isten igéje, vagy Isten arra vezet engem, hogy megtehetek valamit, vagy tegyek meg valamit. És itt az élet minden területét kell nekünk figyelembe venni, és felelősek vagyunk azért, hogy mire használjuk a tagjainkat, mivel töltjük az időnket. Itt ugye nagyon sok mindenre lehet gondolni, és mindenki gondolhat arra, hogy hogyan tölti az életét, a napjait, mik a hátsó vagy belső szándékaink, és ezeket kell megkeresni a hívő embernek. Arról beszél az ige, hogy a motivációkat kell belül őszintén megmondani magunknak, hogy mi motivál bennünket. Nem azért, hogy kívülről lássák mások, nem a külső szemlélet alapján. Nekünk soha nem kell azért tenni valamit, hogy lássák mások. Mi nem egymásnak, és nem az embereknek vagyunk felelősek, hanem Isten az, aki látja, hogy mit csinálunk és hogyan élünk, előtte vagyunk felelősek. Előtte kell, hogy nyilván az életünk világos és nyílt legyen, de ez elsősorban magunk érdem, hiszen Isten látja, hogy mi van szerintem, mi van bennünk, és azért akarja megvilágosítani a mi gondolkozásunkat, a mi értelmünket, és megmutatni az igazi indítékokat, hogy helyes irányba használjuk a mi testünket. Hogy ne úgy működjön a mi életünk, hogy ugyan mi azt mondjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, közben nagyon sok mindenben viszont azok a testi, akár kényszerek, vagy testi indulatok, indítékok határozzák meg a döntéseinket, amit megpróbálunk valahogy szalonképessé tenni, vagy szalonképesek is. Mert ugye nem minden dologban látszik az, és nagyon sok minden egyáltalán nem látszik, hogy milyen indíték mozgat bennünket. Ez a legfontosabb üzenete ennek az ige szakasznak, hogy akarjuk-e, és ezt azért ismétlem többször, mert ez a belső gondolkozásunknak az alapja kell legyen, hogy akarjuk-e dicsőíteni mi Istent a mi életünkben, és ez ugye aztán gyülekezetileg egyénileg, a mi egyéni életünkben is nagyon meglátszik, és az emberek olvashatnak belőlünk, és olvasnak is. Egy területet különböztet meg a testnek az indítékai közül, különösen is ez az ige szakasz, azt mondja, hogy a legveszélyesebb terület ezen a téren, a testnek a használata terén, a paráznaság kérdése. Ugye ez az egy testi vágy, amelyik tulajdonképpen az egyik legnagyobb csalija az ördögnek, amivel magáévá akar tenni bennünket újra és újra, ami elvezet, mert ez az egyik út tulajdonképpen az ördögi megkötözöttség, megszállottság felé. Azt látjuk, hogy a paráznaság területe minden időszakban a világon, bármelyik történelmi időszakot nézzük, mindig központi kérdés volt. Mindig központi bűne volt az embernek a paráznaság, és ezen a testnek, ezen a bűnén keresztül munkálkodik az ördög a legerősebben az ember életében. Ez az, ami meggátol sok embert a megtéréstől, akik megismerik az Úr Jézust, vagy az ismeret fogalma olyan szempont, hogy hallanak róla, de ez a terület az, amelyik a legjobban megkötözi az embert, hogyha nem tud megszabadulni ennek a bűnnek az indítékaitól, a következményétől. És ugyanez a hívő emberekre nézve is nagyon veszélyes. Azt mondja itt, az ige, ugye Pál apostol a korintusi gyülekezetnek írja ezt, hogy ez az a bűn, amiben valaki beleesik, vagy belekerül, akkor ez az, amin keresztül a sátán újra visszatér az ő életébe, vissza akar térni, hiszen ura akar lenni a mi testünknek. Ura akar lenni úgy a mi életünknek, hogy ne hagyja azt, hiába fogadtuk be az Úr Jézus, hogy az Úr Jézus vezérelje a mi életünket. Itt ebből látszik, ebből az ige szakaszból, hogy az ember szívér, az ember vezérlésér óriási harc folyik. Óriási szellemi harc folyik. És ezt nekünk nagyon komolyan kell venni. Aki nem ismeri a Bibliát, nem ismeri Isten igéjét, vagy nem hiszi, hogy ez így van, azok ezen mosolyognak. Azt gondolják sokan, hogy ez, amit én most mondok, és a Biblia mond, ez nem igaz, mert én azt csinálok, amit én akarok. És a hívő ember tapasztalja, és ha őszinte, a világi ember magával az is tapasztalja, hogy sokszor ez egyáltalán nem így van. És hogy honnan vannak azok a gondolatok, amik aztán cselekedetté és vezérlésé vagy motivációvá, döntésé válnak, ha azokat jól megnézzük, akkor nagyon sokszor eljutunk mindig a világ fejedelméhez, hogy onnan indul ez a dolog. Onnan indul valamilyen módon a test a kultúra középpontjába helyezésével, a testi élvezetekkel. A paráznaságról beszél itt az ige, hogy ez minden más dolognál, ami ugyanúgy bűn lehet, vagy rossz lehet a mi életünkben, sokkal veszélyesebb. Ugye tudjuk azt, hogy akár az evés is lehet olyan bűn, ami bűnné válik az ember életében, hogyha mértéktelen, vagy céllá válik, öncélúvá, vagy azzá válik, hogy ugye azért eszek, hogy valamiért örömöt szerezzek magamnak. Ugye elmondják sokan, hogy ha valami bánatuk van, akkor csokit esznek, vagy a édességet esznek, mert ez a csokiból levő anyag kis boldogságérzetet az embernek, és talán elfelejti a búját, bánatát az ember, aki ugye a csokit eszik. Ez is egy irány, ez is egy probléma, hogy fölismerheti az ember, hogy ennek is van egy gyökere, aminek nem kell, hogy így legyen. De erre mondja itt a Biblia, hogy ez nem olyan nagy probléma, hiszen ez fölismerhető az Úr Jézus vér alatt, megvallható, ha tényleg bűnnek látja az ember ezt, vagy akár ilyen terület, más területeket, akár ivás, vagy más. Rengeteg területe van ennek, minden olyan dolog, ami a testünket bombázza. De a paráznaságra azt mondja itt az ige, hogy ez egy egészen más terület. A paráznaság nem csak a testünket érinti. Ugye a mai világ is, főleg ugye a paráznaság területén óriási iparágokat fejlesztett ki. És azt akarja súlykolni az emberek számára, és azt súlykolja ma a mai világ, hogy a paráznaság az egy olyan kielégítendő, vagy a nemi vágy, az egy olyan kielégítendő valamint az éhség vagy a szomjúság. Ugyanolyan terület. És a Biblia itt világosan mondja, hogy ez nem igaz. Hogy egészen másról van szó. Abban a paráznaság a nemi életben, az egész ember benne van, nem csak a testnek egy-egy darabja, ahogy itt az ige mondja, hanem az egész ember, az egész embernek a lelke, nem csak a teste. És azt mondja az ige, hogy ezért az egyesüléssel, azt mondja, hogy egyesül azzal a paráznával, aki elvonja Istentől, ami belső a szívünket. Nem csak a testünkkel van probléma itt, természetesen azzal is sokszor, de nagyon nagy hazugság, és nagyon kell nekünk erre figyelnünk és képviselnünk Isten igéjét, hogy az, amit a világ ma súlykol és ma mindenhol képvisel, hogy ez az egész terület, ez ugyanolyan egyszerű terület, mint a más igények, testi igények kielégítése, hogy ezt nekünk nagyon komolyan kell vennünk, hogy ez nem igaz. Hogy ez sokkal mélyebb terület, sokkal messzebb vezető terület. És ennek minden olyan válfaja, amit kínál ma a világ, az azért van, mert a sátán ezen keresztül szeretné megnyerni magának az embereket. Még jobban megkötözni, még jobban magáévá tenni, még jobban odaláncolni a testnek a kielégítésének a vágyához, a kényszeréhez. És nyilvánvaló, hogy minket is bombáz ezzel a világ. Minket is, lévő embereket is szeretne ebbe belevonni, mint ahogy olvassuk a korintusi levélben, vagy a korintusi gyülekezetben is, különböző ilyen jellegű problémák vannak, vagy voltak. És nagyon nagy dolog az, és nagy kegyelem, ha valakinek ez egyáltalán nem problémája. Egyáltalán nem probléma. Az nagyon örülhet neki, és nagyon nagy dolog, amit itt az ige világossá tesz, hogy ez a terület, ez minden időben az egyik legtámadottabb és a legjobban olyan terület, amit szeretne a sátán a hívő emberek között is problémává tenni. Azért, mert ezen keresztül az Istennel való közösséget, az Isten vezetésének a lehetőségét tudja megszüntetni, ha valakinek ebben az élete ugye részessé lesz. És vegyük mi is nagyon komolyan ezt, hiszen mi, ahogy az ige mondja, Krisztus tagjai vagyunk, a hívő ember egész valója, egész teste Krisztusé, és ezért nekünk ez a terület, amit az ige mond, nagyon fontos, hogy tiszta legyen. Ezért ne adjuk nyilván oda másnak ezt a mi testünket, kivétel ugye a házasság. Világosan beszél a Biblia arról, hogy a házasság az, ahol szeretné azt a szeretet kapcsolatot Isten kitükrözni, ahogy az Efézusi levél fogalmaz, hogy olyan legyen a mi házasságunk, mint Krisztusnak és az egyháznak, tehát az eklézsiának a kapcsolata, egy olyan szeretet kapcsolat, amiben az az egyesülés, ami testileg, lelkileg, szellemileg van, az elősegíti az emberek életét. Egyedül ott mondja azt Isten ebben a házasságban, hogy az az együttélés, ami elősegíti az Istenre való kapcsolatot, az ugyanígy minden területen megerősíti a hívő ember Istennel és egymással való kapcsolatát. De ez egyedül a házasságban az adatot mondja, így teremtette Isten az embert. És ugyan a bűneset, ugye Isten teremtésében már a házasság teremtése, tehát Isten teremtése előbb volt a férfi és az asszony teremtése, mint a bűneset, ugye tudjuk, hogy Isten ezt a szeretett kapcsolatot helyre akarja állítani a hívő emberek életében. Hogy a hívő emberek életében helyére kerüljön a szexuális élet kérdése, a nem élet kérdése is, és abban is ad Isten örömet ebben az egyesülésben azért, mert az a célja, hogy az ő gyermeke is boldogan éljék az életet. Ebben az egyedül kapcsolatban nincsen bűntudat. Nem kell, hogy az ember bűntudatot érezzen, és nem is természetesen vesszük ezt, akik házasságban élünk, hogy örülünk ennek, és örömmel élhetünk ezzel, amit az ige világossá tesz, hogy ugye máshol nem ez a szakasz foglalkozott vele, amit most felolvastam, hanem máshol a Biblia világossá teszi, hogy ez az Isten akarata. Ez Isten vezetése, hogy az emberek éljenek házasságban, ami egyébként a paráznaságtól is megvédi az embert, és nem azt akarja mondani a Biblia, hogy Isten minden örömöt és minden földi vagy testi örömöt el akar venni a hívő embertől, az ellenkezőjét mondja, hogy nagyon sok mindenben ugyanúgy megadja a testünk örömeit, a test örömeit a hívő embernek is, de nem az a cél, nem az a fontos, nem ezért csinál valamit az ember, a hívő ember, hogy a testét kielégítse, hanem mellette, hogy Isten szeretetében benne van az is, hogy megadja azokat az örömöket, amiket egyébként a hitetlen ember nem talál meg a teste kielégítése kapcsán. Mert az a cél, és mivel ez a cél, ezért soha nem lesz igazán jó. Mindig azok, ami céllá tűznek ki, hogy az lesz majd az élvezet, utána, miután átéri valaki, azt látjuk, hogy utána romhalmazzá válik az embereknek az élete. Mert nincs meg benne az, amit szerettek volna, az, amit vártak. Mert az igazán kielégítés az Istennel való kapcsolatban, abban a szellemi, belső kapcsolatban van meg, aminek következményeként Isten aztán testi örömöket is ad nekünk. Nagyon fontos különbség ez. És milyen nagy dolog az, hogy az ember megértheti ezt, megélheti ezt. Megélheti abban, ahogy éli a hívő életét, azokat az örömöket, ami minden területen megvan a testnek minden területében. Pont fordítva van az, mint ahogy a világ gondolja. Sok ember azért nem akar az Úr Jézushoz jönni, megtérni, mert azt mondja, hogy ha oda megyek, nem tehetem ezt, nem tehetem azt, és az egész életem egy szabályrendszer, egy olyan kötött élet lesz, hogy az borzalom. Pedig én ezt szeretném, meg azt szeretném, meg így akarok a testnek kedvezni, meg úgy akarok, meg ezt se tehetem, stb. És itt a test alatt természetesen érthetünk egy csomó olyan lelki dolgot is, ami akár zene, vagy most nincs itt a Noé, vagy szavaljon nekünk verse, de akár az irodalom, vagy sok minden más olyan területen, ami nem kifejezetten testi dologról szól. De mégis pont az ellenkezője igaz ennek, hogy amikor megismeri valaki az Úr Jézusban azt a szabadítást, hogy ő meg tud szabadítani bennünket a kényszerektől, hogy a test vezérelje, a test vágyai vezéreljék a mi döntéseinket és az egész életünket, hogy azt szabja meg a programjainkat, hogy hogyan jut idő erre vagy arra, vagy mi az, amit már várunk, hogy annyira, mert azt kell csinálnunk. A világban látom a kollégáimnál, hogy ugye a pénteki buli, meg a nem tudom én mi, és ugye. Szóval nagyon sok minden van ebben, de azt láthatjuk és azt tapasztalhatjuk, hogy a hívő ember életében Isten pontosan azokat a dolgokat, amire nekünk szükségünk van, és arra, hogy örömmel és megelégedéssel éljünk a testünkben, megadja azokat az örömöket és azokat a kielégítéseket, amire szükségünk van. És természetesen ebben nagyon sok mindenben ott van a mértékletességnek és az a része, ami ugye az is a mi hasznunkra van, hogy ne árcsol a testnek. Mert minden, ami túlzott kielégítése a test igényének, vágyainak, azt látjuk, hogy az borzasztóan árt a testnek és tönkre teszi az embert. Ettől is nyilván meg akarja Isten kímélni az ő gyermekeit, és meg is kíméli. Mert nyilván, hogyha nem az a cél, akkor nem teszünk olyan dolgokat, ami túlzottan és hamarosan tönkre teszi a mi testünket, a mi fizikai életünket is. És aztán itt mondja az ige, hogy a mi testünk Isten szellemének a temploma. A lakhelye, a lakóhelye, hogy itt a 19. versben olvassuk. Tehát ez is nagyon határozottan mondja azt, hogy nem a magunké vagyunk, nem a magadé vagy, nem a tied a tested, amiben úgy gondolt, hogy az enyém, azt csinálok vele, amit akarok. Sokan mondják ezt, ugye, hogy világban élő emberek, hogy az én testem, azt teszek vele, mi akarok. Amikor mondom egyik kollégának is, hogy hát minek dohányzom, mi nem szólsz fel a cigiről, amikor eleve mínusz a munkaidőben, mert mindig ki kell menni a ház elé cigarettázni, és ki kell nekik bélyegezni, hogy levonják a cigarettázási időt a munkaidejükből. Mondom, hát még károd is van ilyen szempontból is belőle, de nem csak az, hanem rá van minden dobozra írva, hogy ugye a dohányzás halált okozhat. Mondom, akkor te most meggyorsítod, hogy szokták mondani, szívod a koporsó szöget. És hát ugye kapom azt a választ ilyen 20 éves fiatal gyerektől, hogy az én testem azt csinálok, amit akarok. Ha nem is így fogom az a testem, de az én életem. Úgy teszem tönkre, hogy akarom. Ugye büszkén mondja az ember ezt. Büszkén. Úgy teszem tönkre, hogy akarom. És úgy sajnál az ember, hogy ő azt hiszi, hogy ez egy vicces megjegyzés. Hogy teljesen komoly dolog, mert ezt teszi. Ez történik. És nem úgy teszi tönkre, hogy akarja. Ezt nem úgy teszi tönkre a testét, ahogy akarja, hanem sokkal fontosabb, vagy sokkal kényszeresebb lesz ez a tönkretétel. Amikor majd nem akarja, akkor is azt fogja tenni. És ez nagyon nagy dolog, hogy mi megszabadulhattunk ettől. Ahogy az ige mondja itt, egykor mi is ilyenek voltunk. De Isten az ő szeretetével át tud vinni bennünket egy egész más gondolkozásba, átvitt bennünket a sötétségből, mert ez a sötétség, amikor így gondolkozik az ember. Át tud vinni a világosságra. Az, hogy világosan látjuk, hogy minek mi a következménye, minek mi a, majd mi lesz a hatása, mi lesz a gyümölcse. És olyan nagy dolog ez, hogy Isten szeretete ezt mondja, hogy vedd tudomásul, hogy nem a magadé vagy. Vegyem tudomásul, hogy nem a magamé vagyok. És ezt tudomásul véve kérdezze meg a tulajdonostól, ugye nem magamé vagyok, akié vagyok, aki a testem, attól a tulajdonostól kérdezzem meg, hogy tehetem-e azt, tegyem-e azt, amit éppen akarok tenni, vagy ami irányba elindul az ember. Magyarul azt mondja az ige, hogy Isten megkérdezése, az Úr Jézus megkérdezése nélkül nem tehetnénk semmit. Akkor hol van a szabadság? Mondhatja az ember. Hol az a szabadság, amire mondta Pál apostol, hogy minden szabad nekem. Hát így szabad nekem mindent. Így szabad annak a tudatában, hogy a tulajdonostól meg kell kérdezem, hogy mit tehetek. Azon belül minden szabad, amire azt mondja, hogy tehetem. És ez a valódi szabadság a hívő embernek, mert egyébként a másik oldalat, aki ezt nem kéri, az abban a megkötözöttségben él, hogy teszi azt, amire a teste kényszeríti, vagy hívja a másik embernek az ötlete, vagy egyszerűen a világ fejedelmének az ötlete. És ez nagyon nagy dolog, hogy megérthetjük, hogy ennek a szabadsága, hogy a tulajdonostól, az Úr Jézustól, Istentől megkérdezem, hogy mi az, ami tehetek, és mi az, amire használjam a testemet, az időmet, sok minden. Ez a szabadság ez az, ami építésünkre van, ami hasznunkra van. És ezért mondja azt, hogy ha nem kérdezem meg az Úr Jézustól, Istentől, és úgy veszem ezt az igét, hogy minden szabad nekem, akkor bekövetkezik az, amit ahogy folytatódott ez az igevers, hogy valaminek a rabsága alá kerülök. Ha nem kérdezem meg, nem teszem azt, amit úgy gondolom, hogy tehetem, és sokszor talán azért se kérdezzük meg, mert nagyon jól tudjuk, hogy igazából az vezet engem, hogy nem kéne tennem, és ha megkérdezem az Úr Jézust, akkor nem azt mondaná, hogy ne tegyem. Talán pont ezért nem kérdezünk meg sokszor dolgokat az Úr Jézustól, nem hallgatunk rá, de ez nagyon veszélyes irány, nagyon veszélyes vonal a hívő ember számára, hiszen messzire kerülhetünk az Úr Jézustól. Elfoglalhatja a mi szívünket újra a világ fejedelmének ez a testi középpontosága, testet középpontba helyező szemlélete és gondolata, és egyre jobban megsötétethetünk az Isten akaratával, a bűnnel szemben. És ez egy veszélyes irány, veszélyes terület, és ezért nagyon fontos, amit figyelmeztet bennünket az ige, hogy igenis kérdezzük meg, ahogy Pál apostol kérdezi, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. Ez a kérdés nagyon fontos a hétköznapi élet dolgaiban. Aztán nagyon nagy dolog az, hogy példák lehetünk a világban, amit itt az ige is mond, hogy azzal, hogy azt mondja, amit Istentől kaptatok, hogy a bennetek levő Szent Szellem temploma, hogy ez egy templom, amit mindenki lát kívülről. Ugye mi életünket, ami külsőnket és a testünket, ami megjelenésünket és az egész ott létünket valahol és viselkedésünket, egyáltalán ha vagyunk valahol, azt látja az egész világ. Látják a körülöttünk élők. Mi, hogyha az életünk ragaszkodik Isten igéhez, ragaszkodunk ehhez, amit itt mond az ige, hogy nem a magunké vagyunk, és a tulajdonostól kérdezzük, hogy mit tehetünk, mire használhatjuk azt a testet, amit mi arra kaptunk, hogy kihozzuk belőle azt, amit Isten szeretne, hogy kihozzunk, hogy ilyen csúnya szóval mondjam, akkor abban lehetünk példák a világban, ami a testi élet tisztaságát, az egészséges életet jelenti, az egészséges megélést jelenti, mert erre vezet el bennünket Isten bennünk lakó szelleme, és erre képesít is bennünket. A hívő ember képes erre. Képes a tiszta életre, képes arra az egészséges életre, ami nem arra, most az egészséges élet, hanem arról szól, amit a világ képvisel ebben az úgymond egészséges életmód kérdésében, hanem egy egészen más szemlélet a hétköznapi életünkben. Az a fő irány ennek, hogy engedelmeskedünk annak, amit Isten mond, amit Isten igéje mond, vagy amit Isten munkál bennünk a szívünkben. És ugye ennek az a módszere, hogy a test soha nem kielégítendő cél, hanem egy használati szerszám Isten kezében. Ahogy az előbb is mondtam ezzel az Ézsaiás, az elején, amit felolvastam Ézsaiásból a végét, hogy Isten úgy akar bennünket használni, mint hogy mi használunk egy szerszámot. Valamilyen okkal, céllal ugye úgy használjuk, ami éppen, ugye, amire az való. És ahhoz, hogy azt a szerszámot használni tudjuk, általában azokat a szerszámokat nekünk jó állapotba kell tartanunk. Hogyha valamivel dolgozni akarunk, akkor a legkellemetlenebb, amikor egy szerszáminek élesnek kéne lenni, életlen. Ugye mindegyikünk, aki szokott fát vágni, fűrészelni, tapasztalja, hogy milyen borzasztó az, amikor egy fűrész életlen. Hogy küzdve az ember, hogy elvágjon egy fát, és nem tud, mert egyszerűen beleszorul, mert ugye életlen. Szóval nagyon sok problémát okoz egy rossz szerszám. És ez világos, ami számunkra, amikor mi használunk valami kézi szerszámot, vagy olyat, amit gyakran használunk, hogy azokat tisztán kell tartani, karban kell tartani, megvan a mindennek a maga helye ahhoz, hogy megfelelően lehessen használni. És a másik az, hogy kéznél legyen. Ugye milyen rossz dolog az, hogy van egy szuper jó szerszámom, de cákom van. És ugye én itt szeretném használni barátként, és mindig kellemetlen, amikor azt, már én ott hagytam azt a jó szerszámot cákon, és nem tudok vele dolgozni. És ugye mit tud az ember olyankor csinálni, ugye? Egyrészt ugye mérgelődik, másrészt meg ugye vesz egy másikat esetleg. És pontosan így van ez a mi hitéletünkkel is, és a mi életünkkel Isten kezében. Hogy azt akar Isten, hogy mi készenlétben legyünk, ott legyünk, amikor használni akar bennünket. Ehhez arra van szükség, hogy mi állandóan karbantartva legyünk. Készenlétben álljunk, és nem máshol legyünk, hanem ott, ahol Isten akar bennünket használni. És hogyha soha nem vagyunk ott, mert mindig máshol vagyunk, mint ahol éppen a feladatunk lenne, vagy legalábbis sokszor máshol vagyunk, akkor ugye világos ez a dolog, mint ennél a szerszám példánál is, hogy mit csinál Isten, ha minket nem tud használni, használ más. Nem Isten az, aki ebből a szempontból ugye az ő akarata, vagy az ő szándéka csorbát szenved, hiszen azt mondja, hogy még a kövekből is tud fiakat támasztani magának, hanem a mi életünk, a mi feladatkörünk, a mi egész valónk nem tudja beteljesíteni azt a feladatot, azt a szerszám feladatot, amire Isten bennünket elhívott, és amire akar bennünket használni. És akkor mondhatjuk azt, hogy hát ez mégis azért egy ledegradálása az embernek, mint hogy szerszámhoz hasonlítjuk magunkat. De aki megértette Isten szeretetét, az látja és ismeri Istennek az igéjét, az tudja, hogy Isten hogyan bánik azzal, amit én szerszámnak nevezek. Hogyan bánik velünk, milyen szeretettel. Hogy mindegyikünknek egyesével mondja el, hogy mi a helyes, mi a jó, foglalkozik velünk. Hogy karban tart bennünket, hogy az a szándéka, hogy működőképessé tegye a mi életünket. Nem ő rajta múlik az, amikor valami miatt kicsorbul a mi életünk, és nem tudunk hasznos eszközévé válni, hanem rajtunk múlik. Nem ő a felelős ezért, mégis nagy szeretettel újra és újra próbál bennünket, így mond, szerszám módra mondom, most élesíteni, megtisztítani, az ő vére által újra és újra tisztává tenni. Nem dob el bennünket, mint szerszámot. Nem úgy vagyunk, mint mi a használtatlan, vagy általunk tulajdonképpen, amikor rosszul használok egy szerszámot és tönkreteszem, akkor is a szerszám bánja, hogy úgy mondjam, mert eldobom. Pedig lehet, hogy én vagyok a felelős érte, mert nem úgy használtam, ahogy kellett volna. Vagy nem csináltam meg vele azt, amire szükség volt, és ezért tönkrement. Vagy nem olyanra használtam, amire azt használni kellett volna. Mi eldobjuk a szerszámainkat, de Isten nem dob el bennünket. Isten újra és újra föl akar bennünket újítani, meg akar élesíteni, meg akar tisztítani. Úgy akar használni bennünket, úgy akar hagyni bennünket mindig, minden este, hogy másnap hasznos tagjai legyünk az ő országának. Hasznos tagjai lehessünk az eklézsiának. És ez óriási felelősség és feladata mindegyikünknek, hiszen nem csak az egyéni ember felelőssége és feladata az, amit Isten ad, hanem látjuk, hogy Isten a gyülekezetnek, az eklézsiának az életét is ugyanúgy akarja használni, mint az egyes hívő emberek életét, hogy egy nagy bizonysága legyen annak, hogy lehet másként is élni. Nem csak egy-egy embert láthat így a világ, hanem bennünket, mint gyülekezetet láthat, hogy a mi életünkben ott van Istennek a szeretete és Istennek a szentsége, a tisztasága, a mi céljainkban, a mi terveinkben és a mi életünkben, életgyakorlatunkban. Milyen nagy dolog ez, hogy ez újra és újra közös cél is lehet. Nem csak egyénileg, mert ugye ha valaki azt mondja, hogy ő egyénileg ilyen meg olyan, és ez ugye fölemeli az ő ázsóját magában, és ezért magát dicsőíti, ez sem jó. Hanem a gyülekezetben együtt a hívő emberek szerényen és egyszerűen tudjuk képviselni Istennek a tisztaságát, és Istennek azt az életét, amit ad nekünk. Mutatva, hogy valóban ez egy egészen más életvitel, egy egészen más helyzet. Isten szeretetét is képvisel. Aztán befejezés után egy gondolat még. Itt olvastuk többször, azt hiszem négyszer azt a kifejezést, hogy nem tudjátok, avagy nem tudjátok. Miért ismétli ennyiszer ezen a rövid szakaszon belül Isten igéje a Korintus levélben itt is, és máshol is egyébként Pál apostol többször használja ezt a kifejezést. Avagy nem tudjátok. nem tudták a korintus beliek ezeket a dolgokat? Én azt gondolom, hogy nyilván tudták, de elfelejtették. Ugyanúgy vannak, hogy mi is. Sok mindent tudunk, de a gyakorlatban elfelejtjük, vagy elsiklunk fölötte. Nem lesz a gondolkozásunk folyamatos részévé az, amit itt az ige mond. Ennek, amit itt ebben az igében olvastunk, ebben az ige szakaszban, hogy a mi testünk, a Szent Szellem temploma, hogy nem a magunkról vagyunk, ezt nekünk folyamatosan mondani kell magunknak. Ezt nem szabad elfelejteni. Ezt nem szabad már félretenni, hogy majd eszünkbe jut, majd vasárnap gondolkozunk rajta a gyülekezetben. Ha a hétköznapi életünkben nincs ott ennek a folyamatos gondolata, akkor minket, a testünk, az, ami egyébként állandóan akar bennünket másfelé vinni, el fog vinni rossz irányba. El fog vezetni azokba a dolgokba, amiben nem akarnánk belemenni, vagy tudjuk, hogy nem kéne. Ezért mondja itt is az ige, ismétli többször, hogy nem tudjátok, avagy nem tudjátok. És fölhívja bennünket, a mi figyelmünket arra, hogy ne legyünk feledékenyek, hogy tudjuk azt, ne csak egyszer-egyszer, ne csak amikor éppen halljuk, vagy amikor olvassuk, és pár percig, amíg a szívünkben, a gondolatainkban vannak az igék, hanem ott legyen valahol eltárolva a mi szívünkben, a mi gondolkozáson, módunkban ez. Ha valaki ugye egy vizsgára készül, vagy itt éppen ugye olyat mondtam a szavalattal kapcsolatban, egy vers mondásra készül, akkor ugye annak azt a verset, amíg ha el akarja mondani, akkor folyamatosan ismételni kell. Hiába tanulta meg egyszer, lehet, hogy egyszer elmondta jól, de ha napokig utána nem foglalkozik vele, és ezt mondják ugye a zenészek a különböző darabokra is, hogy annak is akár a legnagyobb zenész, annak is állandóan gyakorolnia kell. Hát még mi, akik egyáltalán nem vagyunk a művészek, és nagyon feledékenyek tudunk lenni, hát még nekünk mennyire van szükségünk az ismétlésre? Arra, hogy állandóan ismételjük azt, amit Isten igéje mond. Ismételjük magunkba azért, mert olyanok vagyunk, akiknek nem természetes életmenete a hívő élet. Akiknek a teste nem váltatott meg, akiknek a testével mindegyiknek ugyanúgy ott van egy csomó más irányultság vagy kényszer és más hatás. A világ olyan hatása van ránk, ami folyamatos támadás, folyamatos, mint ha mindig bombáznának bennünket, mint ahogy bombáznak is. Ezért mondja az ige, hogy avagy nem tudjátok, hogy mindig figyelmeztesse bennünket, hogy igenis emlékezzünk erre, gondoljunk rá, és ne legyünk feledékeny hallgatók, hanem olyanok, akik állandóan ott van a szívükben ennek a gondolata, hogy nem a magunké vagyunk, hanem az Úr Jézusé, Istené. És így gondolhatjuk és mondhatjuk azt magunkban azt a szándékot, hogy igenis mi akarjuk Isten dicsőíteni az egész életünkben, a testünkben, a tagjainkban. Akarjuk mi Isten dicsőíteni. Ugye erről szól a Róma 12:1 jól ismert verse, hogy adjuk oda a mi testünket Istennek áldozatul, de más igehelyek is ugyanúgy erről szólnak. Legyünk mi ebben belső elkötelezettsége rendelkező, kötelezzük el magunkat erre. Amen.